Kedves jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igényét ma Máté evangélium a 15. részéből olvassuk a 21. verstől. És elmenvén onnék Jézus Tínusz és Szidon vidékeire tért. És igé egy kananeus asszony jött ki abból a tartományból, kiáltott néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én lányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki, és az ő tanítványai hozzámenvén kérték őt, mondván: bocsáss el őt, mert utánul kiállt. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fia kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta: úgy van, Uram, de hisz az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondta neki: ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. Kedves gyülekezet, két helyen találjuk meg az Új Testamentumban ezt a történetet, nagyon hasonlóan mondja el mind a két szerző, Márk és Máté is. Márkban azt is megtudjuk, hogy ez az asszony szír, főniciai származású volt, egy szíriai menekült, mondanánk ma, és hát meglepetten halljuk, hogy egy szír menekültnek is joga van kiáltani Jézushoz, vagy ami keresztény Európánkhoz akár egy kis segítségért. És ez akkor is ugyanolyan probléma volt, mint ma, pedig nagyjából együtt éltek akkor már elég hosszú ideje ott Palesztinában, a Jordán vidékén, vagy a földközi tengerhez közel, ahol ez a terület is talán volt ott a Közel-Keleten, de valami régi-régi ősi görcs ez bennünk, hogy úgy érezzük, más jogaik vannak a benszülötteknek, a tűz közelében lévőknek, és más a többieknek, akiket valamilyen szempontból megkülönböztetünk. És ez a mai evangéliumi történetünk azért is érdekes, mert Jézus, mintha kihangosítaná az embernek a gondolatait, látszólag ő maga is vallja azt, amit a kortársak hangoztattak az úgynevezett idegenekkel szemben. Itt kananeus asszonynak nevezi a Biblia régi-régi kifejezéssel, ami még a honfoglaló izraeliták idejéből való volt, így nevezték a pogányokat, azokat, akik nem az élő Istennek a tiszteletében éltek, hanem különböző páványok előtt hódoltak, és nem csak ilyen furcsa néprajzi szokásaik voltak, hanem általában idegen és Isteneknek való imádat az az emberi jogoknak, az alapvető emberi jogoknak a megvetésével is együtt járt életellenes cselekedetekkel is. Szóval van itt egy asszony, és azt kiált belőle, és az egész problémájából, hogy ő is ugyanolyan szenvedő, boldogságra vágyó, igazságot kereső, szenvedést valamilyen módon elhárítani akaró, a gyermekéért aggódó személy, mint bárki közülünk. Talán ez az első fontos tanítása ennek a történetnek, hogy tessék megtérni abból az irgalmatlanságból, amelyik nem rendül meg, amikor az úgynevezett idegenek szenvedéseit látja, fáznak, vízbe fulladnak, gyerekek, akiket kivet a partra a víz, szörnyeképek, ezek, törjön össze a szívünk, és érezzünk együtt mindig a szenvedőkkel, és ne hárítsuk el őket, majd egy kicsit erre még visszatérünk. Mert hogy ebben a mai evangéliumi szakaszunkban Jézus két csoporttal, vagy két irányba, inkább így mondanám, folytatja a maga párbeszédeit. Az egyik az asszonnyal való eszmecsere. Van mit elemezni ezen is, a másik pedig a tanítványokkal, mondjuk így a többiekkel, vagy akár velünk való eszmecseréje, hiszen mi is Jézus tanítványai akarunk lenni, és nem a kananeus asszony oldalán jelöljük meg magunkat most ennek a bibliai történetnek az értelmezése közben, de ha igen, akkor is van számunkra is üzenet. De nézzük ezt a két párbeszédet több menetben is szemlélhetjük. Ez a kánaáni asszony Jézus után kiáltozik. Imádságnak hívjuk ma már ezt a dolgot. És mondhatnánk azt is, hogy ha ez egy artikulátlan, szabálytalan szöveg, de van értelme, benne van a tartalom, akkor ez egy teljesen rendben lévő ima, sőt, tovább megyek. Ha tartalom sincs benne, a szíveket vizsgáló Isten akkor is hallja, és akkor is javunkat akarja. Az ige azt mondja, hogy kérni sem tudunk jól, a Szentlélek van még ebben is segítségünkre, hogy megfelelő módon jusson a megfelelő helyre az imádság. De ez az asszony olyasmiket mond, amik hát bekerültek később az egyház liturgiájába, és görögül így hangzik ez, Eleison mi Kyrie hyos Dávid. Ez a Kyrie Eleison. Dávid, fia, uram, könyörülj rajta. Könyörgésnek egy megmaradt és mondom a liturgiában is megőrzött formája. Tőle tanultuk egy pogányasszonytól, mint ahogy zsidó testvéreink szombati péntekesti Isten tiszteletei egy másik nagy pogánynak, Bálámnak az áldásával kezdődnek, mi szépek a te sátraid, ó Izrael. Ott is megőrizték ennek az embernek, aki egyébként ellensége, ellenségként tekintenek rá, ellensége volt Isten népének, mert egyrészt nem tudott átkot mondani, mégis adott ötletet, hogy hogyan lehet tönkretenni ezt a népet. Ez az asszony, ki tudja, mióta mozsolgatja magában ezt a gondolatot, valamiért úgy érzi, hogy a megszólítás döntően fontos, Jézus címeit fel kell sorolni, az is lehet, hogy valahol ott volt azoknak a nagy, nyilvános tanításoknak a hallgatóságában, tömeg szélén talán, ha megengedte az otthoni helyzet, hiszen egy súlyos beteg lányt kellett neki ápolnia, akkor odafigyelt, a világ odafigyel a valódi üzenetre, és még azt is mondhatnánk, most visszatérve a kis szakaszunknak az elejére, ahol azt úgy kezdtük olvasni ezt, hogy akkor Jézus elmenvén onnét Tírus és Szidon vidékeire tért. Kihagyhatta volna, mehetett volna más felé, de ő direkt ment arra felé, hogy a jelenlétével lehetőséget adjon arra, hogy őt megszólítsák, akár provokatíve is. Igen, hogy úgy mondjam, nem nehéz rátalálni az Úrra, mert ő mindig arra felé téved, amerre a bánatos szívű, terheket nehezen viselő emberek vannak. Valamiért nagyon ritkán téved a fővárosba a doktorok, a bölcsek, a magukkal eltelt emberek közé, akikkel hát a nagy teológiai kérdéseket lehetett volna megvitatni, őt mindig valahol a poros országúton és a szenvedők közelében találjuk meg. Tehát erre a vidékre tért, és ott megszólíthatóvá vált. Egy asszony kiáltott utána, sőt, történetből kiderül, hogy ez egy kicsit megbotránkoztató módon cselekedte. Mert valahogy úgy meg vagyunk szokva azzal, hogyha az Úr jelenlétében, itt a gyülekezetben is az igét hallgatjuk, akkor azt önhivedelmesen szoktuk tenni. Még az is lehet, hogy felszisztennénk, még elképzelhető, hogy én is szólnék, ha valaki bele-bele kiabálna az ige hirdetésből, hogy tessék várni egy kicsit, kivételt képeznek a gyerekek, őket nem szoktam rászólni, de őket nem annyira a bánat mozgatja, mint ezt a szegény asszony. De most azt kérdezem én, hogy kellően fontos-e az az ügy, amivel Jézust megszólítottuk, vagy mindjárt az első halk mormogás után, akár egy betanult ima formula elmondása után végig sértődünk, hogy az Úr nem reagál azonnal a mi imádságunkra. A hitnek, az Istennel való találkozásnak is vannak próba kövei. És azért szükséges lesz, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi ezt szívből akarjuk-e, vagy sem. Igazán akarjuk-e. Nem csuklóztat bennünk, ez egy mai pesti kifejezés az Úr, amikor valami problémánk van. Nem erről van szó, hogy ő lehet, hogy egy kicsit megkínoz bennünket, nem elég nekünk a szenvedésünk, hadd kiabáljunk még egy kicsit. De érdemes megállni, és eltűnődni e felett, hogy vajon nagyon akarjuk-e, ennyire akarjuk-e az Úrnak az áldását és segítségét, akár a gyermekeink számára is, vagy fontosabb az önérzetünk. Mert ennek a történetnek ez az egyik nagy kérdése. Módunk van megbotránkozni, módunk van megsértődni, módunk van hátat fordítani. Ez az asszony viszont kínosan kiabál, elhallgattatni sem tudják őt, és még egy nagyon fontos dolog van benne az imájában, azt mondja, könyörülj rajtam, mert az én leányom az ördögtől gyötörtetik. De nem azt jelenti ez a kérés, hogy nekem is borzasztó terhes az én lányom ördöngőssége. Tehát úgy, ahogy a hallgatóságnak terhes az én kiáltozós imádságom, ugyanúgy terhes nekem az én lányomnak a viselkedése, mert ugyan nem részletezi itt az ige, de hát az ilyen megszállt lélek nem tudja, mit beszél. Az is többnyire lármás, aztán van úgy, hogy verekszik, nagyon nehéz megfékezni, vannak ilyen bibliai történetek bőségesen, és hát tudjuk, hogy mit jelent megfékezni egy édes, mozgékony gyermeket is. Hát még, ha valaki súlyos lelki, szellemi, pszichikai betegségben szenved, és tehetetlenek vagyunk. De mégsem így kell értenünk az asszony imádságát, hogy Uram, belefáradtam már, és légy szíves, gyere, vedd le rólam ezt a terhet, mert nem tudok már mit kezdeni a gyerekemmel. Sokkal inkább úgy, hogy nem tudom nézni. Átélem a tehetetlenségemet, és nincs itt a szövegben, de ismerem a szülői gondolatot, Uram. Akár az életemet is odaadnám azért, hogy az ő szenvedése, az ő betegsége megszűnjen. De nem csereszabatos történet ez. Nem úgy van, hogy én fölkínálom a vérszomjas Istennek az én életemet, hogy megszánja azt a szerencsétlen ártatlan kis lelket, vannak kérdések, ilyen szenvedés is, betegség is, amikre a Bibliában alig találunk magyarázatot, és megint csak egy lehetőség arra, hogy akinek a szívében Istennel szerint ellenséges indulatok vannak, az itt visszaforduljon és megbotránkozzék, és ismételgesse azt a gyakran felhozott vádat, hogy ha Isten jó, akkor miért van szenvedés és betegség ezen a világon. Nem megyünk most bele ebbe, jó könyve, bőséges utalásokat, magyarázatokat ad erre a kérdésre. Itt az imádságban olyasmit is hallok, hogy Uram, de látom, hogy alkalmas, mint az én gyermekemnek ez a furcsa szenvedése visszavezethető esetleg az én bűneimre is. Nem tudom. Könyörülj rajtam, Uram, mert belátom, hogy valamit elrontottam. És nem arról van szó megint csak, hogy én itt most magam bírája akarok majd lenni, és vezetelni fogok életem végéig, hanem gyere, segíts, hogy ez a szörnyűség, ha lehetséges, minél hamarabb véget érje. És azzal folytatódik a történet, hogy Jézus egy szót sem szólt. Nagyon nehéz eleme ennek a történetnek ez, mert mi úgy érezzük, hogy az Istennek rögtön ugrania kell. Tehát mi elrejtjük magunkat, nagyon kiáltunk a mennyország felé, és az Úr pedig, mint a mentőautó, bekapcsolja a szirénát szárunk felénk, és még időben érkezik esetleg. Van olyan történet, ahol nem érkezik időben. És van olyan történet a mi életünkben is, hogy nem jön úgy, ahogy mi szeretnénk. Másképpen el is viszi azt, aki ilyet imádkozunk. Imádkoztunk most több gyászolóért is. Szerettük volna az Úr még segíteni jön, hogy itt maradhassanak velünk, de nem így jött. Elvitte magához azokat, akikért imádkoztunk, és hosszú folyamat földolgozni ezt és megérteni. Szóval az Úr hallgat. Ahogy a zenében nagyon fontosak a szünetek és csendek, ami egy hallgatót énekelt az Akósa temetésén, és én ezt a cigány nyelven és ezeket a énekeket, sajátos énekeket, a hallgatókat azért is szeretem, mert ezekben is vannak ilyen nagy csendek, sokszor egy szónak a közepén, mielőtt a szót befejezni az ember. A csend, a fekete ruhás nővér közvetlen csendet kért, és mindenkit megragadott ez. Honnan jött neki ez a gondolat? A csönd, ami ordított ott akkor abban a világban, az esőnek a kopogását lehetett hallani az esernyők tetején, a csend. Igen, amikor a csenddel üzen nekünk az Úr. Nem azt üzeni, hogy nem figyelek oda az imádságra, nem akarok cselekedni, hanem a nekünk oly fontos, vagy a mi életünket oly sok szempontból befolyásoló időben, a várakozásban, a hallgatásban kezd el valami éllelődni, ahogy a maga csendben, a sötétben, a mélyben indul életnek, úgy az isteni áldás mélye, az a csend, amiben az Úr nem válaszol azonnal a szívből jövő könyörgésre sem. Nem mindig van így valamikor azonnal válaszol, de jót tesz nekünk az, ha az Úr, ami sok szavunkra, ami harsány sok szavunkra egy szót sem válaszol, egy szót sem. Egy szó elég, csak mond. És meggyógyult gyermekem, mondja egy másik gyógyítós történetben, egy idegen katonatiszt. Egy szó elég, de egy szót sem mond most itt az Úr. És itt az a pillanat, amikor nem is az asszony bírja rosszul ezt a csendet, ő tovább kiabál. Tanítványok szeretnének kibújni a bőrükből, és mi most hívő emberekként talán az ő bőrükben vagyunk igazán. Zavar minket egy idegen embernek a követelőzése, a lármája, hogy a kis ollójával átvágja a kerítést akár, és tolja maga előtt a gyermekeit is, vagy vonszolja magával a problémáit, és mi a tanítványokként azt mondjuk, hogy igen, el kell kergetni. Kergesd előtt. Bocsásd el, mondja egy kicsit udvariasabban a Károlyi fordításunk. Kergesd előtt, szólj rá, hogy menjen innen. Menjen innen, és ne csináljon botrányt. Tudunk-e ennél többet, mint Istenhez azért fohászkodni, hogy itt körülöttünk ne legyen botrány. És ne kelljen nekünk látni másoknak a szenvedését, hogy milyen jó, hogy egyesek kitalálnak. Igaz, hogy hazugságok ezek, de azért olyan jól jön. Ezek gazdasági bevándorlók például. Született terroristák, és így tovább. Hát jobb ezeket inkább kirekeszteni és elzavarni innen, mint hogy nekünk itt problémát csináljanak. Igen, a tanítványok, ha valamiért bekapcsolódnak ebbe az ima harcba, ebbe az ima hadjáratba, akkor ez erről szól, hogy azt sürgetik az Úrnál, hogy kergesse el azokat, akik a bajuk miatt zörgetnek náluk. És Jézus itt először hangosan gondolkodik. Itt most nem azt olvasok, hogy egy szót sem felelt, hanem kimondta azt, amit a tanítványok nem mondanak ki, nem hangzik jól, és pedig azt mondja ki, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ereknek vetni. Nem küldöttem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz, ezt mondja a tanítványainak. Igen, ebben egyetértünk, hogy ez a miénk. Ebből ne kapjon más. Ennek utolsó morzsáit is mi akarjuk, Uram. Izrael házának elveszett juhai sokan vannak. Igaz, hogy ezek az elveszett juhok, vagy legalábbis azok, akikre így tekint az isteni irgalom, nem mindig érzik azt, hogy szükségük van a jó pásztorra, aki hazaviszi majd őket. De ezt gondolja a tanítvány, hogy itt valami olyasmit akar más elragadni, ami a miénk, és ebből nem adunk másoknak. Az asszony azonban folytatja a maga ima hadjáratát, nem érdekli, hogy mit mond a Jézus körül lévő tanítványi sereg, nem kér külön engedélyt arra, hogy szíve nagy bánatát elmondhassa, alapvető jogai ajlatás, hogy nem kell külön felső hatalomtól jövő engedély, ilyenekig megpróbálják korlátozni a hatalmasok ezt is, de jöhetni szabad. És akkor még markánsabban az Úr megfogalmazza azt, amit az előbb a tanítványoknak mondott. Én már az asszony felé mondja ezt el, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az epeknek vetni. A napokban érdekelt, utána néztem egy kicsit, hogy mi is volt az a jel, amit Isten Kájnál a homlokára rajzol, mivel jelölte meg ezt a férfit, aki a testvérét megölte, és hát az derült ki, hogy ahány próbálkozó, annyi vélemény. Van, aki azt mondja, hogy az Isten név négy betűjének valamelyikét rajzolta az Úr Káinnak a homlokára, és mások is különböző betűket az alefbétből kiemelnek, de van egy érdekes ötlet, a szöveghez tartozó vidrás szerint a kutyának a jelét rakta rá Káinra az Úr. Elgondolkozta ezen, nem jó elvenni a fiak kenyerét és a kutyának vetni. A kutya alatt ne a kedves odaadó hűséges háziállatra gondoljunk, hanem inkább azokra az aranysakálokra, amelyek fölbukkantak most Magyarország különböző területein is, amelyekkel Toldi Miklós is viaskodott, ilyen vadkutyák, aranysakálok, ott is sok ilyen vadkutya létezett, és a vadkutyák azok, akik nem kapnak bebocsátást, akikkel szemben védekezik, akik idegen kutyák, nem a házőrző, nem a hűséges evek, hanem a betolakodók, akiken valamilyen átokjel van. Nem jó a fiat kenyerét elvenni, és az eveknek vetni, mondja az Úr. Vajon így gondolta-e Jézus, vagy, amit én sokszor hangoztatok, itt is arról van szó, hogy Isten igéje provokáció, amelyből kiállt, amit Jézus mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre, hanem megosztást, fegyvert. Nem azért jön, hogy mindent lekerekítsen, hogy Istent megvédje, hanem hogy a dolgok felforjanak körülöttünk, hogy valóban akinek bánata, baja van, az ki tudja magából azt kiabálni, hogy legyen akár inkább megbotránkozás, de zökkenjünk ki abból a semmilyen állapotból, amiben tengünk, lengünk, és amiben minden jó nekünk, meglapulunk a dolgokban, ne történjék semmi botrán, inkább, és nem történnek akkor gyógyulások sem, és változások sem. Igen, az ige gyakorlati megformálása, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszerű fiát ad, amilyen andalító, szép ez a mondat, de hát rá kell nézni a kereszt a botrányára, ahol mesztelenül kifeszítve végvonaglásban szenved valaki. Így jelenik meg, ilyen drámai, ilyen megbotránkoztató, ilyen undorító formában mindaz, amiről az Istennek a szeretete, ami számunkra szól. Azt kérdeztem kicsit korábban, hogy mennyire fontos az ügy, ami számunkra át tudunk menni a megbotránkozásnak, a megszégyenülésnek, a megrendülésnek, a megütközésnek a tüskés bozótján is azért, hogy választ kapjunk az életünket, hogy rettenetesen megterhelő problémákra. Igen, ez a nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni, a válasz ezzel kezdődik, úgy van, egyetértek, igazad van, Uram, de, igazad van, Uram, de, és itt ezen a ponton lehet megfogni Istent, ha szabad így mondanom. Nem, aki nem akarja, az nem fogja megfogni itt ezen a ponton. És én sem tudok vele igazán vitatkozni, amikor elhangzik a kérdés, hogy de miért kell ezt csinálni, így szoktuk mondani. Miért kell egy szenvedő embert idáig elvinni, hogy nagy bajában még ilyet is kimondjon, hogy úgy van igazad van, Uram, ha az ebek közé soroltatom én is, de az ebek is esznek a morzsákból, és itt térünk az a gondolathoz is vissza, a az egy szó is elég, egy szót sem szólt Jézus, egy morzsa is elég, amit oly kevésre becsülünk, egy szó elég. Elég egy szó tőled. Mondja az egy szó, az emeket is eltűnik az asztal alatt, egy morzsa elég nekem tőled, és a válasz erre, ó asszony, nagy a te hited legyen néked a te akaratod szerint. Kinek tanítás? Nem annyira az asszonynak tanítás ez. Nem tudjuk, hogyan ment vissza. Az ő hitvalló kezdő imája, és ez az utolsó úgy gondolat, de az ebben is lesznek. Ez szerintem sokkal inkább a tanítványoknak, a bűnös tanítványoknak szól, a külvilágnak, a megbotránkozó külvilágnak. Mindazoknak, akik szeretnek elmélkedni, ítélkezni, vallásoskodni, mindezt fölhasználni egyéb célokra is, frakciózni az ügyekkel, és nagyon szívesen leckésztetik akár még az örökké való Istent is, de akik igazán nem tudják, mit jelent a szenvedés, mit jelent küzdeni valakiért, akivel kapcsolatban tehetetlenek vagyunk, de mégis szívből akarjuk, hogy az isteni segítség, áldás valahogy diadalra jusson. Ez ennek a történetnek a nagy kérdése. Hajlandó vagy átgázolni tűzön, vizen, bozóton, mindenen azért az egy morzsáért, ami Istentől